보살 히뜨꾸드라 유타석 아마냐이유스라 우보차살 안가모나유트라 아만
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Ahogy várható volt, az Európai Tanács Ukrajna melletti záró nyilatkozatát mindössze 25 ország támogatta, Magyarország és Szlovákia nem támogatta a szöveget, amely a 90 milliárd eurós uniós hitel gyors folyósítását sürgeti Ukrajna számára. Budapest a hitel blokkolásával igyekszik nyomást gyakorolni a barátság kőolajvezeték helyreállítására, jegyzi meg a Politikó. Egy közös levélben Szlovákia is csatlakozott Magyarországhoz az Európai Bizottság bírálatában, azzal vádolva Brüsszelt, hogy lassítja a vezeték javítására irányuló erőfeszítéseket. Magyarország Szlovéniával is összeköti a földgázhálózatát, így hazánk már minden szomszédos országgal össze lesz kötve, ugyanis minél több szállítási útvonal áll rendelkezésre, annál nagyobb biztonságban van az energiaellátás, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szlovén energiaügyi miniszterrel, Bojan Kumerrel közös sajtóértekezletén arról számolt be, hogy a felek megállapodást írtak alá a két ország földgázszállítási rendszerének összekötéséről. Rámutatott, hogy Magyarország energiaellátásában a földgáz rendkívül fontos szerepet játszik, a teljes energiafelhasználás egyharmada a földgázhoz kötődik, és ezért hazánk a hét szomszédja közül hattal már összekötötte a hálózat. Tehát egyedül Szlovénia maradt eddig ki, és ez fordítva is így van. Elfoglalta a Donyecki régióban lévő Pavlivka és Fedorivka druha települést az orosz hadsereg, közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium. A TASZ hírügynökség orosz katonai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Pavlivka bevétele után fokozódik a nyomás a Druskivkában lévő ukrán fegyveres erőkre, és tovább szorul a gyűrű Kosztyantinivka körül. Utóbbi város területének több mint 60%-a orosz ellenőrzés alá került. A hadi jelentés szerint az orosz fegyveres erők a 6 ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni, és mintegy 1185 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai terca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán közlekedési és energiainfrastruktúrának több a fegyveres erőket kiszolgáló objektumát, valamint csapásmérő drónok felkészítésének és indításának helyszíneit, lőszer- és anyagraktárakat, 2 harckocsit és 17 egyéb páncélozott harcjárművet, 6 irányított légibombát, továbbá 356 repülőgép típusú drónt. Fokozódtak a török áramlat és a kék áramlat gázvezetékek elleni ukrán támadások, közölte a Gazprom orosz gázipari vállalat. Újabb támadások érték a Gazprom export infrastruktúrájának létesítményeit. Március 17 és 19 között fokozódtak a támadások a kritikus fontosságú infrastruktúra azon létesítményei ellen, amelyek biztosítják a gázexportját a török áramlat és a kék áramlat gázvezetékeken keresztül, áll a holding közleményében. A támadásokat a tájékoztatás szerint az orosz védelmi minisztérium erői és a mobil operatív csoportok visszaverték, a létesítményekben kár nem keletkezett. A Ruszkaja kompresszorállomást 22, a Kazacsia kompresszorállomást 3, a Beregovaja kompresszorállomást pedig 1 drón támadta. Dmitri Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára elmondta, olyan körülmények között, amikor a világ energiapiacai enyhén szólva kényelmetlen helyzetben vannak, a kijevi rezsim ilyen felelőtlen, meggondolatlan cselekedetei még jobban destabilizálhatják a helyzetet nem csak a régióban, hanem az egész világon. A fő kérdés az, hogyan lehet tovább lépni azzal a 90 milliárd eurós Ukrajnának nyújtandó támogatási hitellel, amelyben a vezetők már decemberben megállapodtak, jelentette ki Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Az EU tagállamok vezetőinek brüsszeli tanácskozására érkezve Kallas közölte, António Costa, az Európai Tanács elnöke nagyon keményen dolgozik a megoldás megtalálásán, többek között Orbán Viktorral is. Végül az időjárásról: kezdetben lehetnek hosszabb napos időszakok, napközben többfelé megnövekszik a gomoly felhőzet, erősen felhős időszakokra is számítani kell, csak néhol fordulhat elő gyenge eső, zápor. Sokfelé marad élénk az északi északkeleti szél, kora reggel -3 és +5, napközben 12 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Rádiónk Miskolci szerkesztőségének stúdiójában szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. Isten hozott mi nálunk.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Böbe, ahogy ez lenni szokott, hoztam a programokat. Egy kiállítással kezdünk a műhába, és amiért ez fontos, egyrészt egy nagyon szép kiállítás, de te is csináltál az alkotóval, dr. Bari Árpáddal interjút, ezt majd meghallgathatják a Kávéházban a kedves hallgatók, hogyha jól tudom, ebben a magazin műsorban. Nálunk az Időhíd című kiállítása kapott teret, szó szerint, hiszen ez a Művészetek Háza kortárs galériáján nyílt ez a kiállítás. Március 13-án 17 óra Attilától, és el kell, hogy mondjam, hogy Ötvös Éva színművész nyitotta meg a kiállítást, és ő és az Erkel Ferenc zeneiskola tanárai működtek közre. Így nagyon színvonalas kiállítás, megnyitóra beszéltünk. A többi is az szokott lenni, de ami talán kuriózum volt és meglepő számomra, hogy több órán keresztül tartott, nem maga a megnyitó, hanem nem szállingóztak el az emberek. A művész külön-külön beszélt a képeket nézegető emberekkel, nem is voltak kevesen, és nagyon közvetlen formában volt ugye egy kis állófogadás, egy kis catering, és ami lenni szokott a kiállítás megnyitóinkon, és nagyon közvetlen formában folytatódott ez, egészen egyébként estében nyúlóan. Úgyhogy ezt a ház nyitvatartási idejében meg lehet tekinteni, ezt mindig elmondom, hogy a Műhánál a legjobb ez, hiszen este 10 óráig van nyitva gyakorlatilag minden nap, úgyhogy ha egy előadásunkra jönnek, vagy moziba, akkor is előtte és utána nyugodtan meg lehet nézni, meg lehet tekinteni ezt a kiállítást, hiába a kiállítás megnyitó már ugye lement.
És ha már Művészetek Háza, és megemlítetted a Művészetek Házát, akkor javaslom, hogy a programajánló riportunkban ismertessük a ház márciusi programjait. Milyen programokkal készültetek még ebben a hónapban?
Hát nagyon sok programunk lesz még így is, hogy már itt vagyunk a hónap közepén. A Honeybeast együttes koncertje március 24-én szombaton, Összhang címmel. 2026 tavaszán különleges turnéra indul a Honeybeast. Az Összhang egyébként nem csupán egy koncertkörút, hanem olyan zenei és érzelmi utazás, ahol minden este megismételhetetlen módon születik meg az együttrezgés a zenekar és a közönség között, mert hogy a Honeybeast az ország egyik legsajátosabb világú zenekara. Okos érzelmes szövegeik és táncolható fülbemászó dallamaik évek óta a legkülönfélébb élethelyzetekben szólítják meg a hallgatókat. Dalaik ismerős érzéseket örökítenek meg, örömöt, bizonytalanságot, vágyat, elengedést, miközben mindig megmaradt bennük az a könnyedség, ami miatt újra és újra visszatérünk hozzájuk. Az Összhang turné minden eddiginél gazdagabb hangzásvilágot kínál, részfúvósokkal bővül a zenekar, emellett minden helyszínen lokális, az adott városhoz kötődő meglepetés is várja a közönséget. A városok nem csupán állomások, hanem részei az előadásnak. A műsorban felsendülnek a régi nagy kedvencek és a legújabb dalok is. Az esték középpontjában az együttlét, a közös élmény és az egymásra hangolódás áll. És hát segítség építkezem nem én, hanem Lengyel Tamás egy személyes vígjátéka, ez március 22-én vasárnap. Nagyon érdekes, mert az ajánlójában azt olvashatjuk, hogy hogyan jut el egy mások által sikeresnek mondott Jászai Mari díjas színész addig, hogy összeütközésbe kerüljön a rendőrséggel, és mondjuk egy éjszakát a fogdán töltsön. Hát ennyire azért ne szaladjunk előre, kezdjük az elején. Aki már volt mostanában osztálytalálkozón, és 35 évnél idősebb, pontosan tudja, hogy egy idő után már nem arról lesz szó, hogy ki mit ért el az életben, hanem hogy egy traumafeldolgozós csoportterápiává alakul az egész beszélgetés, mert három dolog van, amit mindenki felszokott hozni, nemtől függetlenül. A gyerek, a válás, és harmadik pedig megkérdőjelezhetetlenül és egyértelműen a lakásfelújítás. Mert hogy a felújítás olyan, hogy nagyon sokáig félünk belevágni, megőrülünk szinte, és hát mikor már meglátjuk a számlát, akkor pont. Lengyel Tamás ebből csinált egy ilyen, az ő történetét mesélje, és ebből csinált egy stand-upot. Ő ugye 47 éves színész, producer, és mondja magáról, hogy felújítás túlélő is. Úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom, tehát még egyszer március 22-én, vasárnap 19 órai kezdettel. Duma Színház, kettő az egyben, a Szomszédnéni Produkciós Iroda önálló estje. A boldogságot érdemes keresni, vagy inkább feleséget, mondja az ajánló, március 26-án csütörtökön 7 órakor lesz ez, de amiért érdekes ez, az év önálló előadásának választotta Tóth Szabolcs, Boldogság, akarok róla beszélni, valamint kollégája Bálint Ferenc, feleséget keres estjét, amit a Szomszédnéni humoristái együtt visznek a közönség elé, kettő az egyben címmel. Tehát gyakorlatilag két előadást kapunk egy áráért. Tóth Szabolcs megpróbálja megfejteni, hogy mi volt a legnagyobb boldogság, hogy esetleg az első szerelem, egy tengerparti nyaralás, vagy valami más. Bálint Ferenc pedig elpanaszolja, hogy soha nem próbált ki társkeresőt, mi kell ahhoz, hogy ő legyen a férfi a házban, és hogyan kell túlreagálni dolgokat. Szóval egy-egy áráért most együtt mindkét önálló est megtekinthető. Én azt gondolom, hogy ez egy jó ajánlat március 26-ára tehát. Bridgerton zenéje gyertyafényben, vonós négyes koncert március 29-én vasárnap 7 órától, egy romantikával és eleganciával teli este, amelyen a népszerű Bridgerton sorozat legismertebb dallamai és dalai csendülnek fel. A több száz gyertyafénye varázslatos koncert hangulatot teremt, az egyedülálló vonós négyes által előadott program a népszerű sorozat zenéiből ad válogatást, amelyet klasszikus művek és modern pop dallamok iklettek, és amelyek világszerte elnyerték a közönség szívét. Ez a koncert többet kínál majd a zenénél, több száz gyertya világítja meg a teret, és teremt egy kifinomult, romantikus, és egy történelmi korszak ellenállhatatlan báját idéző hangulatot. És hát gyakorlatilag a márciust a zene összeköti, mármint ez fogja lezárni, a zene összeköt Akárdi Szilvi és László Attila élőzenekaros koncertje március 31-én kedden 7 órakor. Ezen a különleges estén Akárdi Szilvi és László Attila szívből jövő dalai csendülnek fel a Ganda Music Band kíséretében, egy meghitt koncert, ahol a zene összehozza a lelkeket, és minden hang egy történetet mesél el, egy est, amit a közönséggel szeretnének megélni.
És a társ intézmények márciusi programjai közül is szemezgessünk, mely programokat is említhetjük meg.
Colorit, Tétsi Ágnes festőművész kiállításának volt a megnyitója március 5-én, nagyon jól sikerült az Adi Művelődési Házba. Felhívom a figyelmet, hogy a Diósgyőri Képzőművész Stúdió 76-nak ő egyébként tagja, egy igazi művészről beszélünk, és nagyon szépek a képek, nem csak jól sikerült a kiállítás megnyitó, hanem érdemes ezt is a háznyitvatartási idejében, az Adi Endre Művelődési háznyitvatartási idejében ingyenesen látogatni, ugye ez ebben a hónapban látogatható. És volt egy másik kiállításunk is, ez meg egy fotós kiállításának a megnyitója, Hangsúlytalan hangsúly a cím, az Ifjúsági Ház galériájában nyílt ez március 10-én kedden, és egyébként meglepő volt ez a Terjék Fanni, egy fiatal lány, és olyan dolgokat vesz észre a képeken, nagyon sokat foglalkozik az állatokkal, hiszen lovakkal foglalkozik, és a képek tulajdonképpen árasztják a csendet. Különböző kompozíciókba teszi bele akár lovakat, akár a mezőgazdasági munkákat, akár a rétet, mezőt, napfelkeltét, naplementét, és zseniálisak a képek, azért gondoltam, hogy bátorítok mindenkinek, hogy érdemes megnézni, mert hogy egy másik világba repülünk, egy ilyen csodavilágba repülünk el a képeink keresztül, ezt nem lehet elmondani, ezt meg kell nézni. Tehát Hangsúlytalan hangsúly, Terjék Fanni fotós kiállításának a megnyitója megvolt, és most a háznyitvatartási idejében hónapban látogatható az Ifjúsági Ház galériáján. Bárcai Emléknap március 20-án pénteken a Gárdonyi Művelődési Házban, ami ugyancsak ingyenesen látogatható. Ezt is érdemes a programnaptárunkba felvenni, és baba és gyerekruhák játékok bőrzéje március 24-én szombaton délelőtt 9 és 1 körül az Ady Endre Művelődési Házban. És hát aznap lesz egyébként egy nagyon éles program, a Rock Legendák Éjszakája, Lord, Mobilmania és Power koncert az Adiban. 18.30-tól kezdenek, ugye 3 zenekarról beszélünk, tehát március 21-e szombat 18.30-tól kezd a Rock Legendák Éjszakája. És akkor van még egy-két program a tarsolyunkban. 10. Hangokvarázsa tehetségkutató verseny, pop rock musical, komoly zene a Gárdonyi Műfházban. Ez 3 napot ölel fel, március 27-28-29 péntektől vasárnapig, és itt lesz a regionális elődöntője a 35. Országos Táncművészeti Fesztiválnak. Az Adi Műfházban március 28-án szombaton 8 órakor, ami ingyenesen látogatható. És mindennapi függőségeinkkel zárnám a sort. Március 31-én erről dr. Zaher Gábor, az ország toxikológusa beszél, az ő előadását hallgathatjuk meg az Ady Endre Művelődési Házban, tehát március 31-én kedden, este 7 órakor. És hát természetesen a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló is tart programokat, csillagászati szakkört és távcsöves bemutatót mindig el szoktuk sorolni. Itt március 6-án, 13-án, 20-án, pénteken 19 órakor van ez, a szakkörbe történő jelentkezés folyamatos, és szokott lenni ilyen csillagparti, ami azt jelenti, hogy előadással egybekötött távcsöves bemutató, most március 27-én pénteken este 6-kor.
És programajánlónk végén egy elmaradt rendezvényre is felhívjuk a kedves hallgatók figyelmét. Erről mit tudhatunk?
Köszönöm, hogy erre is utaltál, mert hogy ez most 3. 24-ére került át, de februárban volt ez, és akkor nálad is bemondtuk a rádióba, én ezt emlékszem, hogy kiküldtem a sajtólistára, hogy a február 6-ára meghirdetett amerikai komédia betegség miatt el lett halasztva, és március 24-re került ez az új időpont. Természetesen a korábbi időpontra megváltott belépőjegyek automatikusan érvényesek március 24-ére, úgyhogy mindenkit várunk. De hogy mi is ez? Bársony Bálint, Lőrinci Attila, amerikai komédia. Ez egy swing musical, mert hogy New Yorkban járunk, legalábbis a történet szerint, a Veresegy Színház bemutatásában, tehát New Yorkban vagyunk 1938-ban a La Paz nevű luxus hajó fedélzetén. Egy munkamániás, besavanyodott ifjú üzletasszony és egy sármőr kalandor viharos találkozásának lehetünk tanúi. A Monte Carlo-ba tartó tengeri úton különös figurák népesítik be a fedélzetet. Megjelenik például Tony vőlegénye, a pénzarisztokrata, egy feleség, és rémült kis férfi, a tétova titkár, akinek kétszer is egy tibeti hangtáv változtatja meg az életét, vagy épp Tony fékezhetetlenül életkedvű anyja, hát bizony mindenki menekül valami elől, vagy valaki után, itt nagy pénzek forognak kockán, és aki csak teheti, sajnos labdázik a másik szívével. Mindeközben, ami szerintem nagyon fontos, a luxushajón tombol a swing, mert ugye ez a swing musical, a jazz történet máig élő legfényesebb korszakának vérpesdítő muzsikája. Ez egy sikerelőadás volt, és 2025-től a Veresegy Színház repertoárján éled újra. A 30-as évek nagy sikerű színpadi szerzője Aszlányi Károly, azonos című komédiája alapján a librettót és a dalszövegeket Lőrinci Attila írta, a zenéről pedig ki más, mint Bársony Bálint, Artis Jussz és fonogramdíjas komponista és szaxofonművész gondoskodott. Az amerikai komédia, és talán ezzel zárnám ezzel a mondattal, elejétől a végéig humorban gazdag történet, amit ez alkalommal Peller Károly rendezett újra.
Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Találkozunk legközelebb, áprilisban, amikor már a következő hónap programjait ismertetjük.
Így van, köszönöm szépen a lehetőséget, mindenkinek további jó rádiózást kívánok, és hát reméljük, hogy áprilisban egy picit előbb tudunk majd beszélgetni veled, Böbe, hiszen ez mindig olyan jó, ez a programajánló.
Mikita Gáborral, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusával programajánló műsorunkban beszélgetünk, és megszokhatták a kedves hallgatók, hogy az Önök Múzeuma mindig tartogat programokat és meglepetéseket. Idén, 2026 márciusában, közeledve a Színházi Világnaphoz, milyen programokat is ajánlhatunk a kedves hallgatók figyelmében?
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Most március valóban ugye Színházi Világnap hónapja is, most indulnak újra a nagy eseményeink a múzeumban. Az első, amit nagy szeretettel ajánlok, a Páholy Nyitogató című rendezvény sorozatunk. Ez egy ismeretterjesztő sorozat, amely az elmúlt Színházi Világnak az érdekességeiről mesél. Én nagyon szerettem magát a kifejezést, Páholy Nyitogató.
Olyan találó.
Ezt ma már nem használjuk. Valójában ugye azokra a nézőtéri felügyelőkre, jegyszedőkre vonatkozott ez a név, akik a páholyok körül segítették a nézőket, bevezették a páholyba, figyeltek az ott történő eseményekre. Kicsit hangulatosabb, mint a mai nézőtéri felügyelő elnevezés szerintem, de ezen kívül van egy régies hangulata, plusz ugye itt a múzeumban, ha benyitunk egy páholyba, akkor abban és azon keresztül ugye a régmúlt színházi világát is látjuk, és maga a szó az ugye megint nem csak a színpadra utal, nem csak a színpadi történésekre utal, hanem magára a színházi világra is, a közönségre is, a színpadon kívüli történésekre. Páholyba benyitogathatunk, páholyból kinyitogathatunk minden irányba, a színházba, a színházi adott városban. Tehát ez egy olyan elnevezés, amivel nagyon sok irányban tudunk lépni, és mutat arra, hogy a színházi múltunk érdekességeiről mesélünk. Idén egy nagyon érdekes 2x2-es évforduló kapcsán szervezzük a Páholy nyitogatót, és hát a szálak, a kezdet, ahonnan elindulunk, az a győri orsolyitáknak a zárdája. És abból a pillanatból, attól a pillanattól indulunk, amikor volt ott kislányka, egy Lujza, a Dalos Lujzának csúfolták, mert mindig csak énekelt, meg a Kripli Mari, akik felszöktek a padlásra, és ott azt képzelték, hogy ők nagy drámai színésznők, nagy tragikák, és azon versengtek, hogy ki tud jobban elájulni és haldokolni, és ugye a homlokához kapva ki tud jobban szenvedni, és arról álmodoztak, hogy ők nagy tragikák, nagy színésznők lesznek majd. És hát eljutunk a 20. századba majd a történetünk során, és a Lujziról, meg a Marisról valóban köztereket és színházakat neveztek el a 20. században. Blaha Lujza teret, Köles Lujzikáról, ahogy akkor hívták, Jászai Mari teret, Jászai Színházat Kripli Mariról. Tehát ez egy nagyon érdekes találkozása a sorsnak, ugye kiszámíthatóan, hogy két kislány egész véletlenül ott abban a zárnában együtt játszanak, és együtt képzelik el, hogy színésznek lesznek, és ez be is teljesül. És nagyon sok párhuzam van az életükben, és ahogy mondtam, hogy 2x2-es jubileum, ez arra utal, hogy 1850-ben születtek, tehát tavaly volt a születésüknek az évfordulója, és mind a ketten 1926-ban haltak meg, tehát ennek pedig a 100. évfordulója. Tehát 2x2, és ugye tulajdonképpen egy színházi évad is ugye mindig egy évadból átfolyik a másik évbe, ugye, tehát 25-26-os színházi évad, ami ugye kötődik az ő évfordulójukhoz, és hát mi ugye tavaly a Jókai 200-at ünnepeltük itt a Színész Múzeumban, tehát úgy gondoltuk, hogy akkor nem a születési évfordulóhoz kötődünk, hanem a halálozásnak az évfordulójához kötődünk, és itt emlékezünk rájuk, hiszen ez nyilvánvalóan csak egy érdekesség, egy életrajzi érdekesség, de ami izgalmas, ugye a pályájuknak a párhuzamai. Az, hogy mind a ketten a századforduló színházi világának a két nagyasszonyai lettek. Az egyikük ugye a zenés szórakoztatás műfajában, a másik a drámai színházi világban, hogy a maszkunk is ugye nevet és sír. Ők ezt abszolút megvalósították egy adott időben, egy adott korszakban a magyar színpadokon. Ráadásul mind a ketten egy műfajt képviseltek nagyon markánsan. Az egyik ugye a népszínmű faja, a másik pedig Jászai Mari esetében ugye a tragédia, és azon belül is a görög dráma irodalom. És ugye nagyon érdekes, hogy ugye Blaha Lujza volt ez, aki felvirágoztatta és csúcsra emelte a népszínmű műfaját, a halála után ez úgy szépen el is tűnt ez a műfaj. Jászai pedig meghonosította, megismertette a magyar közönséget a görög tragédiákkal, Antigóni, Elektra történetével, tehát mind a ketten ugye műfajteremtők. Blaha Lujzáról írták, hogy ő maga volt a műfaj, nem egy színésznő volt, hanem a műfaj, ez igaz Jászai Marira is. És hát nagyon érdekes, hogy mind a ketten megírták még életükben, ugye a emlékirataik megjelentek. Az is érdekes, hogy mind a kettő mennyire más stílusú. A Blaha Lujza azt a hangulatot hozza, ami a népszínművek világára jellemző, tehát egy nagyon természetesen, nagyon közvetlenül szeretetteljes hangon mesél. Jászai Mari pedig egy igazi tragikai tartással, szenvedéllyel, elkötelezettséggel, komor drámai súllyal írta meg az emlékiratait, és hát rengeteg párhoz hozam van még, ezekről fogunk majd a sorozatban mesélni. Három alkalmunk lesz, mindegyik pénteken délután 3 órakor, tehát a nyugdíjasoknak is ez egy alkalmas időpont, nem sötétedik még, dolgozók pedig ugye általában péntek délután 2 körül már befejezik például irodában a munkákat, tehát itt mind a két generáció, vagy több generáció is el tud jönni, tehát péntek 3 óra, most március 20-án lesz a legelső alkalom, itt Blaha Lujza életéről és művészetéről lesz szó. A következő alkalmunk pedig április 17, tehát szintén péntek délután 3 óra, Jászai Mari munkásságát tekintjük át, és május 8-a az utolsó alkalom, amikor pedig többek között arról lesz szó, hogy a korszak írói, vagy akár későbbi alkotó emberek hogyan látták ezt a két színésznőt, hogyan írták, hogyan örökítették meg az ő személyiségüket, az ő jelentőségüket, tehát ott egy kis kultúrtörténeti kalandozást teszünk ki, lépünk az életrajzi pályakép megrajzolásából.
A most következő percekben pedig hallgassuk meg Blaha Lujza hitvallását, hiszen ön talált tőle egy szép, hiteles idézetet, ezt ismertetjük most a Szent István Rádió kedves hallgatóival.
Így vallott a színésznő, megtörhetetlen hitet, rendületlen hazaszeretetet fogalmaz meg, és talán ezzel érthető, hogy miért tudott a legnagyobbak között lenni. Istenben való rendíthetetlen hitem adott nekem erőt az élet keserves küzdelmei közt. Szenvedéseimben és boldogságomban sohasem feledkeztem meg Istenről. S a mi atyánkot mindig elmondom a kulisszák mögött, mielőtt színpadra lépek, és 3-szor keresztet vetek. Nem is hagyott el engem a jó Isten. Azt gondolom, hogy nagyon sok tanulsággal tud majd szolgálni az érdeklődőknek, sok személyes, izgalmas történet is elhangzik majd, hiszen fordulatokban gazdag volt mind a két pálya, sok érdekességgel, de hát ugye színész történetekből mindig azok a fontosak, amelyek túlmutatnak a személyes életuton, meg a személyes sikereken, hanem színház történeti és emberi tanulságokat is meg tudnak fogalmazni. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk a páholynyitogatóra a közönségünket, Blaha Lujza, Jászai Mari, miskolci közönségnek is fontos, hiszen többször megfordultak, felléptek a Miskolci Színházban.
Ahogy hallgatom önt, valóban milyen csodálatos a két életpályánál, hogy az álomból hogyan lesz valóság, és ezeken az előadásokon, melyeket ön tart majd, a részleteket is megtudhatják a kedves érdeklődők. Van még egy másik programunk, amelyre szeretnénk felhívni a figyelmet, hol máshol, mint a Szent István Rádióban méltó és igazságos, hogy beszéljünk a Hittel Alkottak című tabló kiállításról, amely itt nyílik majd a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeumban.
Igen, a Veres Attila kiállító termünkben látható majd ez a vándor kiállítás. Ugye március 27 színházi világnap mindig készülünk mi is valamilyen ünnepi eseménnyel. Általában megnyitó szokott lenni valamilyen programmal. Ez egy nagyon izgalmas tárlat, amit közösen hoztunk létre a Miskolci versbarátok körével, akik ettől az évtől Szent Genézius versbarátok néven működnek. Majd kicsit személyesebbé, egyedibbé is téve ezzel az elnevezéssel a kör működését, illetve utal a hitbéli elkötelezettségére ennek a csapatnak. Ez személyes örömöm is, ugye, hogy Szent Genéziusnak az alakját, személyiségét. Ugye pár éve itt a Színész Múzeumban kezdtük megismertetni a magyar közönséggel, nem csak a színháziak védőszentje, hanem az amatőr előadó művészeknek, amatőr versmondóknak, színjátszóknak is a védőszentje, tehát kiről lehetne elnevezni egy olyan irodalmi kört, amelynek fontos a hite is. És ez a kiállítás, ez a tabló kiállítás pedig úgy jött létre, ugye az Arszakra Fesztiválon többször láthattuk már a szenteket, többek között magyar szenteket bemutató tabló kiállítás sorozatot, és ez adta az ötletet, hogy készüljön egy olyan tabló kiállítás, amely nem szentekről szól, hanem egyszerű hétköznapi emberekről, olyan művész emberekről, akik sokat adhattak a közösségüknek, és mutassuk meg, hogy a hit számukra milyen fontos, mennyire meghatározó volt, erőt adó, vagy éppen inspiráló. Tényező és különböző művészeti ágaknak három-három jeles képviselőjét emeltük ki, a színház művészet világából Dajka Margit, Mezei Mária és Sinkovics Imre jelenik meg majd ezeken a képeken. Sinkovics Imre esetében talán ismertebb, köztudottabb, hiszen ugye főleg az utolsó években ő felvállalta a magyarságát, a hitét, illetve jó pár olyan hősi szerepet is megformált, ami ezzel abszolút összhangban van, és tudható volt az ő személyiségét, illetően a hite is. Dajka Margit esetében ugye sokan meglepődnek, hiszen egy nagy komédiás színészként tartjuk leginkább ő számon, legalábbis így emlékezik rá a közönség, egy bohókás, mindig vidám művészre, és nagyon kevesen tudják, hogy egy milyen hívő személyiség volt, emberi művészi tartásának nagyon nagy erőt adott a hite. És volt, amikor például szerepet adott vissza, mert nem tudta összeegyeztetni ezt a hitével. Mezei Mária megint kicsit hasonló karakter, hiszen főleg negatív szerepekben láthatta például a filmeken a nagy közönség. A könyvében, a visszaemlékezéseiben nagyon sokat ír, nagyon sokat mesél az ő megtéréséről, arról, hogy hogyan lett igazán hívő ember, és hogy hogyan született meg ennek kapcsán a szeretett színház eszméje, gondolata. És azt gondolom, hogy talán, ha megnézzük, átnézzük, átforgatjuk a színészek emlékiratait, vallomás töredékeit, akkor Mezei Máriánál a leggazdagabb az, ahol a hitéről, a hitének a megéléséről, annak a kifejezéséről szóló szándékáról ír és valla könyvében. És hát rajtuk kívül ugye megjelennek még költők, zeneszerzők, építészek, köztük olyanok, akik szintén ugye kötődnek a színház világához, hiszen Erkel Ferenc ugye a magyar opera irodalom egyik megteremtője, azon túl ugye a Nemzeti Színháznak, és ugye karmestere, zenei vezetője volt, vagy Kodály Zoltánról ugye ritkábban jut eszünkbe, hogy nagyon fontos daljátékok kötődnek a ő nevére, a Hárián, a Székelyfonó, a magyar dalajáték irodalomnak két csúcsaként tekinthető. Az építészek között pedig ott lesz Makovec Imre, aki pedig jó pár művelődési háznak, kultúrháznak a színház termét, színházi játszóterét is megalkotta, megteremtette, de azt még kevesebben tudják egyébként, hogy színházi díszlettervezőként is bemutatkozott, Bartók műveihez készített például ő díszletterveket. Tehát a szálak azok mindig összefonódnak a hitnek, a színházi világnak és a különböző területeknek a szálai. 15 tablót fog itt látni a közönség, és különösen kedves számunkra a illusztrátora ezeknek a képeknek, Barnáni Juhász Illikó, ő a Miskolci Csodamalom Báb Színháznak a bábtervezője, díszlettervezője, illusztrátora, Nasi, ahogy a miskolci közönség ismeri, hiszen önálló képzőművészként is működik, tevékenykedik. Őt kértük fel arra, hogy készítsen el egy sorozatot a számunkra, egy nagyon szép portré sorozatot. Tavaly az Árszakra fesztivál keretében került bemutatásra ez a kiállítás, több iskolában is járt azóta, de úgy gondoltuk, hogy a felnőtt közönség számára ez egy ismert helyszín, könnyebben bejönnek, vagy könnyebben felfigyelnek a múzeumnak egy kiállítására, mint mondjuk egy zárt iskolai épületbe, ahova nem is biztos, hogy könnyen be lehet lépni. Ezt a kiállítást június elejéig, 7-ig láthatja majd a közönség, ugyanúgy, ahogy az állandó kiállításunkat, 2-től vasárnapig, 9-től 17 óráig.
Tehát a hittel alkottak tablókiállítás a Színházi Világnap alkalmából nyílik a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeumban, és júniusig megtekinthető a kedves érdeklődőknek. Annak pedig különösen örülök, hogy megemlítette, hogy Szent Genézius versbarát kör lesz a Miskolci Versbarátok köre, hiszen áruljuk el a kedves hallgatóknak, talán nem is meglepő, hogy mindketten tagjai vagyunk ennek a versbarát körnek, tehát személyesen is kötődünk a versbarát körhöz.
Valóban így van. Azt gondolom, hogy minden területen fontosak a személyes emberi kapcsolatok, a személyes emberi kötődések. Itt tudunk sokirányúak lenni, itt tudunk hitelesek lenni.
Köszönöm szépen a beszélgetést Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusának.
Mi köszönjük az érdeklődést.
Március 21-ére egy új szuperprodukcióval készül az Egri Harlekin Bábszínház. Azt a Bambit láthatja a közönség újra, aminek, ha jól számolom, olyan körülbelül 10 éve, vagy egészen pontosan 10 éve volt a bemutatója, azt én még láttam az óvodás lányommal, hát el sem hiszem, hogy ennyire telik az idő. Szűcs Réka az igazgató, a rendező, és a zeneszerző, a társulatvezető Zádori Szilárd. Gyakorlatilag egy héttel a finish előtt, először is az első kérdésem tényleg mikrofonon kívül, már megkérdezem, de mikrofon. És hogy ilyenkor milyen idegállapotban vagytok, hiszen azért ez egy giga mega produkció lesz tényleg.
Hát igen, azt így hozzá kell tenni, hogy aki nem tudja elképzelni, hogy milyen egy ilyen próbafolyamat, hogy mi ilyenkor nem 8 órában dolgozunk egy darabon, hanem ahogy elindul a próbafolyamat, azért több mint 8 óra, tehát napi 10 órákban, és hát az alkotók, azok tovább is viszik ezeket, mert mi a próbák után még dolgozunk a finomításunkon. Tehát, hogy ki melyik részsel ugye kell, hogy a zenei vezetés részből, a zeneszerzésből ugye folyamatosan alakítani kell a darabhoz az igényeket. A rendezésben is folyamatosan meg kell nézni, hogy mi az, amiken kell dolgozni, mi az, amin finomítani kell, vagy például, hogyha dramaturgiai probléma van, akkor folyamatosan kontaktálunk ugye az íróval, hogy még min kell dolgozni, és hát a műve is folyamatos munkában van, tehát alapvetően, amikor elkezdődik egy próbafolyamat, úgy gondolom, hogy olyan érzés ez az egész, mintha egy nagy masszában lennénk, és körülöttünk csak ez a darab lebegne, ami egy szuper dolog szerintem, mert ez egy alkotási vagy alkotói flow, de hát igen, amikor már a vége fele járunk, akkor érezzük azt, hogy hát sosem elég sem mennyi idő sem.
Egyre több problémát.
És egyre több, így van.
Kéne, mert már tulajdonképpen majdnem tökéletes.
Abszolút, tehát hogy aki friss szemmel látja, az már azt mondja, hogy kész, de mi azért az alkotók már annyiszor láttuk, meg olyan finomságokat fedezünk észre, hogy hát ezek az apróságok a legnehezebbek, amiket tisztítani kell. Tehát az utolsó egy hét, a főpróba hét, az mindig egy izmos időszak.
Még jó, hogy előtte el tudtalak titeket csípni, még mielőtt Szilárdot a zenéről kérdezném, tényleg az alaptörténet. Hát ugye megszületik egy kis őzgida, aki ugye az erdőben felfedezi az életet, megtanul nagyjá válni, hát ugye egy tragédia történik, meghal az édesanyja. Tehát tulajdonképpen ezt a történetet, amit akár egy felvonásban is meg lehetne csinálni, és megcsináltad ugyanúgy te 10 éve, mi az, amivel kibővített? Tehát most a legegyszerűbb kérdés nyilván az, hogy mennyivel lesz ez a Bambi másabb, mennyivel lesz aktualizáltabb, 2026-osabb, mi az, amiben esetleg a különbséget meg lehet fogalmazni?
Fú, hát inkább azokat érdemes megkeresni, ami találkozik a régi darabbal, mert nagyon sok mindenben változott 10 év alatt ez a darab, bennünk így továbbért, és hát dúsult, ha egy szóval kellene kiemelnem, talán a mi tapasztalataink által is, és nem hiába lett belőle 2 felvonás. Aki esetleg látta a régi darabot, talán neki a dalok, a dallamok azok ismerősen csekhetnek, de Szilárd teljesen átdolgozta ezt a zenei tükröt is, meg a zenei anyagot is, újra lett hangszerelve, új dalok is kerültek bele, de aki esetleg szerette a régi dalokat, az se szomorkodjon, mert megmaradtak azok is. történet ív az hasonlóan alakul, viszont sokkal több időt hagyunk mindenre, és plusz szálak is keveredtek bele, például egy tesó szál is, a gobó szál, ami a régi történetben nem volt benne. Csonka Erzsébet nevéhez köthető a díszlet és a bábok, hát na, ők estek át a legnagyobb átalakuláson, teljesen megújult a koncepció is, és ehhez alkalmazkodni kellett a látványnak is, ami szerintem lenyűgöző lett, tényleg, tehát, hogy nem szoktam persze így nagyon magunkat itt dicsérni, de mivel ez most inkább a műhelynek és Erzséknek, szóval így bátran mondom, hogy engem mindig elámít, hogy mit tudnak csinálni Kaló Attilával és Pintér Tamással a műhelyben. Egyszerűen csodás látványa lett a darabnak, és nagyon jól támogatja a történetet, amifele fejlődtünk. Ugye azt is említetted, hogy ugye a Bambi története, hogy nagyon sokan igen, így is emlékeznek rá, hogy ez egy szomorú és letargikus történet, de hogy én ezzel nem teljesen értek amúgy egyet, mert bár az alapmű tényleg nagyon drámai tud lenni, de mégis azt gondolom, hogy benne vannak azok a pontok, amikért érdemes küzdeni, ami egy kicsit ilyen életigenlőbb, és mi Tóth Réka Ágnessel, a darabírójával a mostani előadásban kifejezetten figyeltünk arra, hogy ezeket a pontokat aláhúzzuk és kiemeljük, amikért érdemes élni. Például a boldogság, a szerelem, a szeretet, a kapcsolódás a másikhoz, a humor, és ezt nem azért raktuk bele, hogy kikönnyítsük a darabot, vagy hogy feldolgozhatóbb legyen, hanem azért, hogy sokkal életszagúbb legyen a történet. Mert így egységes az egész, tehát, hogy persze ott a veszteség, de a veszteség mellett ott kell lenni annak is, amiért érdemes élni. És így a történetünk szerintem tényleg egy felnövés történet, amely rámutat a szeretet fontosságára, a kapcsolódás fontosságára, és arra, hogyha a félelem van, azzal szembe kell nézni. Meg kell találni a kulcsot, és azzal bizony szembe kell néznünk.
Természetesen, Szilárd, nagyon sok mindenre kíváncsi vagyok ugye a te munkáddal kapcsolatban, és most ugye, ahogy felelevenítette Réka, ugye 10 évvel ezelőtti zenére, lehet, hogy annyira nem emlékszem, mint most az a zene, amit ugye a Harlekin Bábszínház Facebook oldalán ugye folyamatosan szembe jött velem, és hogy tényleg olyan kis főbemászó, ez nem tudom, ez a főcímdal, vagy nem tudom mi az, amit mi láthattunk. Tehát például egyáltalán a 10 évvel ezelőtti zenét ugyanúgy te szerezted, és akkor ennek szintén egy Réka szavait használva, egy kidúsított, egy átalakított változata?
Igen, így van. Pontosan megfogalmaztad, 10 évvel ezelőtt is ezek a dallamok voltak, de hát természetesen teljesen más köntösben. Ott a 10 évvel ezelőtti önmagam is egy sokkal fiatalabb és kezdőbb önmagam volt, de már akkor is Kovács Adrián barátommal dolgoztunk együtt a zenéken. Ő segített a hangszerelésben, mert ez egy akkor is már, bár egy felvonás volt, de akkor is egy nagyon nagy kapacitású előadás volt zeneileg is. Tehát, hogy a nem csak az a rengeteg dal, ami benne van, mint hogy a műfaj a musical, tehát hogy azt követeli meg, hogy rengeteg dal legyen benne.
Például most fajsúlyosabb a zene?
Egyébként igen. Tehát, hogy a musical műfaj egyébként egy egész szabad műfaj, tehát alapvetően nagyon populáris, azért is választottuk ezt, mert nagyon mai dalokat lehet beleírni, és azok is vannak benne, és alapvetően nem klasszikus musicalnek mondanám, mert ugye egy klasszikus musical az operából indul ki, és akkor tényleg végig recitatívok vannak, tehát nincsenek, mondjuk nincsenek prózai szövegek benne alapvetően, hanem a szereplők, amit el akarnak mondani szinte prózában, azt is recitálva, tehát énekelve mondják el, és nincs benne próza. És ezzel szemben pedig vannak ugye magak a zenés előadások, amikkel azt lehet mondani, ami talán nem musical, hanem hogy prózai előadás, amelyben szongok, dalok hangzanak el, és közben meg próza is dúsítja a zenei világot. Na most a Báb Musical, az egy egészen speciális, tehát mi kettő között vagyunk, itt is vannak prózai szövegrészletek, tehát nem végig énekelnek az emberek és a bábok és a szereplők és semmi, hanem egy nagyon izgalmas zenei világ van, egy mesélő szemszögén keresztül, talán mint a mese rajzfilmeket tudnám mondani, hogyha látták a hallgatók talán a Szilajt vagy a Mackó testvért, amikor megy egy történet, egy nagyon kis izgalmas történet, és van egy mesélő, aki el is énekli egyébként a dalokat, de azokat az érzéseket tükrözi, amit a szereplő érez. Tehát, hogy ehhez tudnám hasonlítani a mi Bambinkat is, hogy vannak dalok, amik alátámasztják azokat az érzéseket, amiket megél maga az állat, és ettől nem tartjuk el magunkat annyira, mert nagyon vicces nem gyermek szemmel, de talán, hogyha mondjuk a szülő kíséri a gyermeket, hogy nagyon izgalmas, vagy talán oldó lehet az, hogy amikor egy állat elkezd énekelni, vagy egy báb elkezd énekelni, annak nagyon megvan a humora, tehát nagyon lehet élvezni, de lehet, hogy eltartják maguktól az emberek néha. Viszont ezzel kapcsolatban, hogyha látok egy nagyon prózai, nagyon letisztult előadást, amik a szereplőkkel nagyon tudok azonosulni, tudok menni, és nem idegenít el engem az, hogy egyszer csak beszélgetünk, és ez most olyan, mint hogyha most én elkezdenék énekelve beszélni, vagy válaszolni neked, akkor egy kicsit így kizökkennél a történetből, és de azt gondolom, lehet, hogy... De itt ebben az előadásban pont az az izgalmas, meg az, szerintem az az erőssége, hogy így nincs kizökkentve az ember a karakterből. Tehát nagyon tudsz menni a karakterrel, és közben hallasz dalokat, amik hatnak rád.
Az, hogy te zeneszerzője vagy ennek a darabnak, az kizárja, hogy szereplője is vagy?
Nem.
Tehát szerepelsz is benne.
Így van, tehát én vagyok maga a zeneszerzője is, valamint én alakítom a mesélőt is, aki végig énekli a dalokat. Igen, ez egy nagyon izgalmas szimbiózis egyébként zeneileg is, hogy a főszólamokat meg a fődalamokat én éneklem, de viszont a szereplők is kapnak bizonyos sorokat, amik csak aláhúzzák a saját érzéseiket, és akkor ez egy ilyen gyönyörű kis szimbiózis, plusz természetesen a kórusművek, amik a társulattal vettük föl, és egy mega giga produkció születik meg. Egészen meglepő, hogy aki eljön hozzánk, egy 100 fős nézőterünk van, de én úgy gondolom, hogy maximálisan betöltjük, sőt, az ennél nagyobb színpadokat is be fogja tudni tölteni az előadás szerintem.
Akár mozgatható, tehát mondjuk tudjátok vinni a díszletet, ha lesz rá igény a későbbiekben?
Igen, így is készült az előadás, ez már mondhatom, hogy céllal. Ugye több bár musicalünk is útnak indult, például a legutóbbi bemutatónk, ami szintén az én rendezésem volt, a Padlás bár musical, nagyon sok helyen voltunk vele, és úgy látszik, hogy a Bambit is hasonló érdeklődés veszi körül, mert már vannak felkéréseink, ahova tudunk majd menni. Szóval igen, ez egy utaztatható verzió, és bízom benne, hogy nem csak Egerben, hanem az ország több részén is láthatják ezt az előadást.
Nagyon érdekelne az, hogy ugye említetted az író nevét, Tóth Réka Ágnes, tehát van az előadásnak az írója, te rendezője, ugye van a zeneszerző, tervező Csonka Erzsébet, igen, azért Erzsit se hagyjuk ki valóban, tehát ez tényleg egy ilyen extra, sok-sok emberes produkció, de most például, amikor jelen esetben ti ültök itt a rendező és a zeneszerző mellettem, tehát hogy kell elképzelni, hogy már egy kész szöveggel, színpadképpel jössz be zenével, te utolsó olyan értelemben a képben, hogy neked látnod kell a szöveget, látnod kell a Réka elképzelését a színpadon, amit mondjuk nem nehéz, mert akár otthon is megbeszélitek, lévő házas pár vagytok, de hogy a zene az utólag születik rá a történetre, a szövegre, stb.
Egyébként alapvetően igen, tehát, hogy megszületik, ez már nem akkor, amikor a színpadra állítja a történetet az ember, tehát hogy ez már az olvasó próbán meg kell, hogy szülessen.
Tehát mondjuk, amikor te már szöveget kapsz, akkor már elindul valami a fejedben, hogy na.
Így van. Sőt, ez egy nagyon izgalmas produkció volt abból a szempontból, hogy ugye megszületett és ahogy folyamatosan született meg a szövegkönyv, úgy ugye Rékának nagyon pontos képzelései vannak, hogy itt most ezen a ponton kell, hogy dal legyen, itt erről szóljon, és itt arról szóljon.
Úgyhogy... Ja, hogy tettetek, ez akkor valahol úgy történik, hogy te vagy a zeneszerző, de mondjuk az Réka mivel rendező, tehát ő fogja megmondani, hogy ennél a jelenetnél legyen, itt ne legyen, de
ő
valahol
tudja,
te
pontosan.
Mondod, hogy szerintem jó lenne ide, és akkor Réka azt mondja, oké.
Így van, ez egy ilyen kölcsönhatásba kerül az egész. Alapvetően ugye mindent a rendező indít el, mert az ő koncepciója alapján születik meg a darab. Az, hogy ő tudja, hogy mit akar látni, hogy honnantól, hova akar elvinni a történetet, és hogy mit akar megmutatni, tehát pontosan ő teszi le az alapköveket, és akkor utána mindegyik alkotóval egyébként egy ilyen kölcsönhatásba kerül a rendező, hogy akkor a rendező hat az alkotóra, az alkotó visszahat a rendezőre, és akkor így születik meg végül maga az egész produkció. A zeneileg még azt szerettem volna hozzátenni, hogy annyiban is másabb ez a produkció, hogy itt most Adriánon kívül, aki a hangszerelésben segített.
Azért a Kovács Adriánról mondjuk már egy pár szót, mert igen. Mi ismerjük, de...
Jó, hát Kovács Adriánon kívül, aki a hangszerelésben segített, egyébként őt mondhatom zenei, legrégebb zenei barátomnak, ő most jelenleg a Víg Színházban dolgozik. hát mint karmester, zeneszerző. Tehát, hogy itt például, hogyha Budapesten... A Nagy Gatsby-t azt ő is írta például. Így van. Tehát, hogy nagyon nagy produkciók köthetőek nevéhez, úgyhogy ő egy nagyon, nagyon tehetséges zeneszerző, úgyhogy nem véletlenül őt választottuk. Így van. Még együtt zenéltünk gyerekként, úgyhogy ez onnan jött ez a barátság, úgyhogy nélküle nem jöhetett volna létre ez a produkció. Úgyhogy volt Adrián, de még rengeteg zenei munkatársunk van emellett, mert bár az alapok fognak szólni, tehát hogy egy élőzenekart nem volt kapacitásunk így a színpad nagyságából sem adódóan alkalmazni, viszont zenészeket foglalkoztattunk, tehát Kocsák Krisztiánt például, mint gitáros, Svéd Matyit, mint hegedűs, és a saját hangosítónkat, Nagy Józsit, mint dobos, tehát az alap hangszerek azok élőben csendülnek fel, ez egy nagyon, nagyon erős hatást ad maguknak a zenei alapoknak is, sőt Józsi még az egész alapok masteringét, keverését is magára vállalta, és mellesleg ő fogja nem mellesleg hangosítani az előadást is, tehát hogy egy igen nagy stábbal dolgozunk zeneileg is.
Egyetlen egy kérdés, Réka, hozzá, tényleg csak úgy néztem a plakátot, és rá van írva, hogy azért ez egy 7 pluszos előadás, mert hogy a Bambit azért óvodáskorban is, ugye, én is olvastam a gyerekeimnek, tehát mondjuk mi az, ami inkább iskolás kortól felfelé ajánlja ezt az előadást?
Igazából nálunk nagyon fontos, hogy differenciáljunk, és a korosztályi tulajdonságra, életkori sajátosságokra tényleg figyeljünk az előadásaink során, és alapvetően semmi probléma sincs, hogyha kisebb gyermek megnézi. Tényleg igyekeztünk arra, hogy ne legyen túl félelmetes, tehát a félelmetes részek sem annyira hardcore jellegűek, hogy mondjuk traumát okozzanak, vagy például a zene, vagy az animáció megjelenése se legyen túl brutális, hogy mondjuk egy kisebb gyermeknek akár a fejlődésében problémát okozzon. Mégis azt gondolom, hogy ezek egysége, meg a történetnek az íve és menete, az azt támasztja alá, hogy inkább 7 éves kortól ajánljuk, mert akkor áll össze ez az egész. Tehát a kisebbeknek lesznek olyan részek, amit ők még kevésbé tudnak összerakni sztoriügyileg, és lehetséges, hogy egy elvontabb kép egészen másképp fogalmazódik benne, mint mondjuk egy kisiskolás korúban. És akkor erre próbálunk figyelni, hogy tényleg mindenki megtalálja a Harlekin Báb Színházon belül azt az előadást, ami kifejezetten az ő korosztályának szól. Persze ilyenkor mindig vannak változatok, mert ugye egy gyermek sem hasonlítható a másik gyermekhez, tehát életkoron belül is az a helyzet, hogy vannak olyan gyermekek, akik már 5 évesen érettebbek ilyen formán, mint mondjuk valaki 8-9 évesen. Tehát hogy más dolgoznak fel, és más vesznek ki belőle, de mégis azt gondoljuk, hogy azért megvannak azok a pontok, amihez szakmailag ilyenkor tudunk nyúlni, és ezeket érdemes betartani a gyermekek érdekében. De természetesen semmi olyan dolog nincs, ahogy mondtad is, ami visszavetné őket, csak szerintem az is fontos, hogy mikor találja meg őket a történet. És én azt gondolom, hogy 7 éves kortól lesz ez valid, és hasznos a számukra.
Igen. Hát mondjuk esetleg olyan kivételeket el tudok képzelni, mondjuk egy 8 éves fiúcskának a 6 éves testvérét valószínűleg együtt fogják elhozni nagymama, hogy szülő, tehát ott mondjuk nem lesznek kivételek, de nyilván ez a extrém. Tehát meg talán arra gondoltam, hogy a két felvonás, lehet, hogy egy 5 évesnek sok
igen,
is lenne.
Igen. Bár hozzáteszem, hogy a padlásra is nagyon vegyes nézőközönség szokott érkezni, tényleg vegyes is a gyerkőcöktől a fogadtatás, mert volt olyan, hogy most tényleg nem akarok túlozni, mert nem ajánljuk annak a korosztálynak, de az anyuka nagyon ragaszkodott hozzá, hogy a 3 éves kisgyermeke bejöjjön, ugye kapott is ehhez miatt egy ilyen fülvédőt is, hogy semmiképpen se okozzunk ennek át, és például ő végigülte a két felvonást. Még persze van olyan is, amikor valaki sokkal izgágább, sokkal kevésbé koncentráltabb típus, és az például akkor akár 8-10 évesen is az van, hogy kevésbé lehet a székhez kötni. Tehát ez nagyon változó, tényleg gyermekkérdés, de azt gondolom, hogy ezekkel az életkori ajánlásokkal inkább annak szól, hogy nem, tehát fontos, hogy mikor találja meg őket ez a történet.
Hát én úgy gondolom, hogy ez legyen az első színházi élmény. Tehát, hogyha mondjuk, tehát vannak olyan előadásaink, amiket tényleg akár már csecsemő kortól, tehát
egy
plicsplacsot már ajánlunk a leges legkisebbeknek, de tényleg a repertoárunkon van 3 éves kortól előadás, tehát inkább, hogyha azt mondom azoknak a szülőknek, akik mondjuk nagyon ritkán járnak bábszínházba, vagy mondjuk eddig nem voltak olyan címek, amire elhozta volna őket, akkor először próbálja meg ezekkel a 3-4 pluszos előadásokkal, és akkor utána jöjjenek el egy 7 pluszos két felvonásos nagy musicalre.
Igen, hát így szerintem is ez a jó. Tehát, hogyha már mondjuk valaki gyakorlott bábszínházba járó, 6 évesen biztos, hogy be tudja fogadni. Nekem most pont ez jutott eszembe, hogy azért itt voltak olyan előadások, amit többször megnéz az ember, most a padlás, de akármelyik régi darabot, tehát korosztályonként én a saját gyerekeimből kiindulva tudom azt, hogy amit egyik évben kivett a darabból, a következőben már más lesz, és igen, egyre komplexebben és történetibben fogja látni az egészet, de valószínűleg egy 3 évesnek is valami élmény biztos, hogy lenne, hogyha mondjuk a nagyobb testvérrel elhozzák. Én azt gondolom, hogy mindenképpen óriási munka van benne, elképesztő, és most is rohantok tisztől még utolsó simításos próbára, úgyhogy Szűcs Réka, Szilárd, én majd szeretném megnézni, mert kíváncsi vagyok, hogy a 10 évvel ezelőtti énemhez képest ez mit változott, meg tényleg annyira, már csak tényleg a padlásból kiindulva, meg azért láttam egy pár munkádat, hogy hú, hát a padlás, ha még felül lehet múlni, akkor minden elismerésem is valahogy azt érzem, hogy ezt most felül fogja múlni, úgyhogy hát hajrá nektek, köszönöm szépen!
Köszönjük!
Az elhangzott riportban Szűcs Rékával, a Harlekin Bábszínház igazgatójával, a felújított Bambi című musical rendezőjével, valamint Zádori Szilárd zeneszerzővel beszélgettünk.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió.